Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Milyen férfiak kellenek a nőknek? Valami ilyesmi címet szántunk a mai adásunknak, és a kiindulási pontja ennek a kérdésnek az a meglehetősen elterjedt vélekedés, itt a párválasztási piaccal kapcsolatosan, amit nagyon sok férfi fogalmaz meg, hogy különböző számok terjengenek, de mondjuk azt szokták mondani, hogy mondjuk egy átlagos férfi populációnak a 5-10%-a az a hordozza, a férfiaknak hordozza azokat a tulajdonságokat, ami a nőknek a nagy részét, mondjuk a 80-90%-át vonza, és a ennél lejjebb lévő, képzeletbeli szinten lévő férfiak azok, hát az a futottak még kategória, akinek szerencsés esetben jut párkapcsolat, vagy jutnak olyan nők, akik már valamilyen módon belefáradtak abba, hogy a elérhetetlen 10%-ot hajtsák. Ugye ez egy picit ugye az a gondolkodási mód, amit már egyszer talán egy levél kapcsán behoztuk, hogy az inceleknek a gondolkodása, de ha ennél egy picit árnyaltabban vizsgáljuk ezt az állítást, vagy ezzel kapcsolatos dolgokat, nyilván vannak benne valósággal kapcsolatos magok. Mégpedig az akár evolúcióbiológiai kérdéskör is, hogy azért vannak olyan hasznos és tulajdonságok különböző korszakokban, amitől egy-egy férfi kívánatossá, megfelelő partneré vált a nők számára, akár léteznek ezek fizikai tulajdonságok, akár anyagi javak, akár genetikai dolgok, ezek mind-mind olyan tulajdonságok, ami miatt valaki kívánatos partneré válhat párválasztás és utódnemzés szempontjából. És ezt a típusú dolgot hangoztatják azok, akik ebbe ezt jobban elfogadják, ezt erősítette fel akár a tömegkultúra, később pedig hát az online világ, ahol tényleg a csúcs állapotok, a csodálatos kinézetű, a megfelelő sportosságú, a megfelelő anyagi javakkal rendelkező, vagy akár kimagasló szellemi képességekkel rendelkező férfiak vannak piedesztára emelve, és hát olyan tulajdonságokkal, amivel az átlag férfiak kevéssé rendelkeznek.
Mit nevezünk átlag férfinak?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nagyon izgalmas kérdés, de azért azt lássuk be, hogy azért a populációnak, és mondjuk itt most a középosztályról beszélünk, akik nagy részt ugye az adásunkat hallgatják, azért a nagy része nem rendelkezik 5 diplomával, nem rendelkezik nagyon-nagyon kiapathatatlan anyagi javakkal, nem feltétlenül néz ki úgy, mint egy filmszínész, és mondjuk nem feltétlenül olyan sportosságú, mint mondjuk egy, nem tudom én, egy fitnessbajnok.
És akkor már is visszaértünk oda, hogy egy férfi központú társadalomban élünk, és egy férfiak által meghatározott férfi ideált szeretnénk mi ráerőltetni a nőkre. És azt gondoljuk, hogy a nők jelentős része így gondolkozik. Én meg azt gondolom, hogy a nők jelentős része nem így gondolkozik. Van a nőknek egy olyan része, akinek valóban ez számít.
Igen.
Ez kétségtelen. Nem biztos, hogy egy párválasztásnál egy ilyen értékrendű, vagy ilyen értékeket igénylő nő, az mondjuk egy ugyanilyen értékrendű férfival mondjuk esetleg párba tud állni. Szóval egy olyan nő, akinek az a fontos, hogy filmszínész külsejű, korlátlan anyagi erőforrásokkal és nagyszerű fizikummal rendelkező hapit találjon magának, ugye annak azért a másik oldalon nagyjából ugyanezt kéne tudni nyújtani, és ez egy állandó versenyt fog eredményezni, hogy én megtartsam magamnak ezt a férfit. Ez, amit te mondasz, ez egy annyira jellemző és jellegzetes férfi gondolkozás, amik szinte teljesen figyelmen kívül hagyja a nőknek valóban az evolúciós igényeit. Kell egy anyagi biztonság. És igen, azt gondolom, hogy 40 pluszosan egy férfinak igenis legyen egy anyagi biztonsága. Ha 40 pluszosan ő nem tudott megteremteni, nem feltétlenül kell legyen egy lakása. De van, ami legyen a bankszámláján. És ez nem az anyagiakról szól, hanem az öngondoskodásról szól. Igenis mozogjon. Igenis adjon arra, hogy mondjuk hogyan néz ki a férfi gondolkozásban minimális szinten. De nem ezt szoktam panaszként hallani. Nem azt szoktam panaszként hallani, hogy hát ez a api nagyon ronda. Az nagyon ritka. Mondjuk nem udvarias. nem azt szokták mondani, hogy nincs több diplomája, uh-huh. hanem az, hogy nem lehet vele beszélgetni semmiről. Uh-huh. Nem azt szokták mondani, hogy fantasztikusan, gyönyörű testének kéne, hogy uh-huh. legyen, hanem az, hogy nem akar engem megérteni. Uh-huh. Nem azt szokták mondani, hogy ő a fitness bajnoka legyen, hanem az, hogy az zavar, hogy nem tud fölfúrni egy polcot.
Értelek.
Ezek a jelenkorban is létező evolúciós igények. Igen, én nőként nem biztos, hogy polcot szeretnék fúrni. Természetesen megtanulták, mert muszáj volt uh-huh. nekik. Megtanulták azt, hogy a barátnőikkel beszéljenek azokról az érzelmi kérdésekről, amivel alapvetően párkapcsolatban kellene beszélgetni.
Értelek.
Megtanulták azt, hogy ők magukra adjanak, és elfogadják azt, hogy a férfinak a péntek esti program az, hogy megsziszenti a sört. Uh-huh. Én pedig azt gondolom, hogy a férfiak jelentős része egy férfiak által létrehozott ideált tekint egy megvalósítandó célnak, nem pedig a nők által létrehozott igényeket figyeli. És tudod, az, hogy én nekifussak egy olyan történetnek, hogy én Adonis legyek, meg milliomos legyek, az egy lehetetlen dolog. Az, hogy én nekifussak annak, hogy minden nap sétáljak, és egészségesen tartsam magamat. Uh-huh. Az, hogy én érdeklődve figyeljek a másikra, akarjam érteni, hogy mi történik benne, az rohadtul nem pénzkérdése. Az, hogy én elmegyek az étterembe, és én lépek be előre, és amikor elhagyjuk az éttermet, akkor előre engedem a nőt, ez nem pénzkérdése. Uh-huh. Ezek a tisztelet kérdése.
Értelek. Én azt gondolom, hogy azért az a fajta látásmód, amit te most itt vázoltál, azok olyan emberekkel folytatott beszélgetésekből származik, akik alapvetően azért foglalkoznak önismerettel, figyelnek magukra, értő módon élnek a világra. Azt gondolom, hogy azoknak a férfiaknak a tapasztalatai, akik például különböző online társkeresőkön partnert keresnek, társat keresnek, és a heti vagy havi szintű megélése az, és itt most véleményeket mondok, amikkel rendszeresen találkozok, akár konkrét beszélgetésekből, akár online fórumokon. Azt a tapasztalat, hogy elmennek egy randira bármilyen fajta online ismerkedésről, és akkor egy igen kevéssé attraktív, és szintén vagy akár magára kevésbé adó, akár túlsúlyos nő közli velük, hogy hát azt hittem magasabb vagy. Ahol egy extrém módon mondjuk például a magasság, a külső kinézet, az anyagi javak, egyebek, azok olyan elvárás, olyan magas elvárásokon vannak berakva polcra, hogy reális önismerete nélkül, olyan emberektől kapnak negatív visszajelzéseket, akik saját maguk sem hozzák azt a formát, amit tehát, hogy, mint hogyha nem a saját szintükön, a saját magukhoz illő embereket keresnének, azt gondolom, hogy ezért itt az online világnak a torzítása nagyon jelentősen benne van. És valószínűleg ezek az emberek egy valós hétköznapi helyzetben, egy valós hétköznapi ismerkedésben teljesen másképp indulhatnának, mint ez, mint hogyha ezt a torzító tényezőt kizárnák.
Azért mosolyogtam, mert az amerikai vicc jutott eszembe, hogyha valakinek nem mondod meg, hogy az operában énekelni fognak, nagyon meg fog lepődni. És hogyha valakinek nem mondod el, hogy egy képtárban képek lesznek, uh-huh. akkor az csalódni fog. Mert... Uh-huh. És hogyha valakinek nem mondod el, hogy ezeken az online társkeresőkön képek és külső alapján uh-huh. fognak választani, uh-huh. akkor lehet, hogy ő csalódott uh-huh. lesz. Uh-huh. Ezek az online társkeresők húspiacok. Uh-huh. Megpróbálják eladni azt, hogy én külső alapján kellemes vagyok-e, vagy nem. Uh-huh. És fölháborodok azon, hogy hát egy olyan társkeresőn, ahol a külső alapján ítélnek meg, engem a külső alapján választottak. Vagy nem választottak. Uh-huh. Rossz helyen vagyok.
Hát valószínűleg rossz helyen van. Az a kérdés, hogy hol tudnak ebben a világban jó helyen lenni ismerkedés szempontjából.
Tételezzük föl, csak a játék kedvéért, uh-huh. hogy több ezer éven keresztül nem voltak online társkeresők.
Abszolút.
Valahogy megoldották az emberek. Uh-huh. Volt egy nagyon kedves úriember, akivel egy nagyon, nagyon, nagyon mély baráti kapcsolatot érzek közöttünk, és ő szintén szenvedett ettől, uh-huh. hogy hol fogja ismerkedni. És mondta, hogy a piacon, amikor vásárol, uh-huh. akkor átelőtte egy nő, és egy villámcsapás volt. A kinézete, a uh-huh. mozgása, uh-huh. az illata. Uh-huh. És mondom, miért nem szólította meg? Kimegyünk az utcára, fölülünk egy metrókocsira, uh-huh. 100 ember ül ott velem. Uh-huh. Miért nem szólítom meg?
Igen, ezek habitus kérdések.
Nem habitus, döntés kérdése. Mitől félek? Attól, hogy akkor ő most akar engem balra fog húzni? Húzzon balra! Ha én százszor megszólítok valakit, akkor a századik az nem fog engem balra húzni, a századik a metrókocsin azt fogja mondani, hogy oké, de ahhoz én kellek.
Persze.
Nekem kell az, hogy én megszólítsak valakit. És férfiként nekem kellene megszólítanom, nem arra várni, hogy a nő szólítson meg.
Valid, mint ahogy egyébként az is valid, hogyha adott esetben megfelelő jelzést küld egy nő egy férfi számára, amiben megindítja az első lépést, akár egy személyes térben való mozgásban. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind nagyon jó stratégiák lehetnek, vagy nagyon jó módszerek, vagy akár célra szerethető dolgok lehetnek. Valószínűleg nem így vagyunk szocializálódva. Én azért még egy szempontot hoznék be itt a választásoknak az illúziójával kapcsolatosan, amiről szerintem szintén sokszor beszélgettünk már adásokban. Ugye korábban az emberiség történetének a legnagyobb részében nem volt végtelen számú választás. És most sincsen végtelen számú választásunk, az az illúziónk van, hogy igazából itt a Föld, itt van hány milliárd ember, az korosztályomban van hány százmillió másik nembeli, vagy akár saját nem emberi, tök mindegy, az érdeklődésemnek megfelelő, én biztos, hogy fogok találni olyan embert. És valójában olyan ugyanen elveszettségben vagyunk, mint a gyerekek, amikor egy 3-4 éves gyereknek azt mondjuk, hogy 30 fajféle fagylaltból válasszon, vagy 25 féle ruhádból válasszon reggel, nem fog tudni választani, nem fog tudni jól választani, össze-vissza zavarodottságban lesz. Ha van 3-4 választásom, vagy akár csak 2, azt kérdezem tőled, hogy a piros ruhát kéred, vagy a kék ruhát szeretnéd, vagy vaníliafagyit kérsz, soki fagyit kérsz, vagy nem tudom én, eperfagyit kérsz, ezek mind eldönthető választások. Addig, amíg ebben az illúzióba tartjuk magunkat, hogy végtelen számú választásunk van, és végtelen számú dolgot kipróbálhatunk, ezzel saját magunkat csapjuk be, és egy konstans ilyen összezavarodott állapotba tartjuk magunkat.
Talán valamelyik előző adásban beszéltünk arról, hogy nagyjából 12 és 20 választás közöttig nekünk van egy olyan választási metódusunk, hogy összehasonlítás alapú választás, hogy elég jót választunk. Annyit képes vagyunk még összehasonlítani.
Ezt szerintem ez nem hangzott el, nem emlékszem, hogy ez elhangzott volna nálunk.
Oké, akkor most ebbe belemegyünk. Az agyunk úgy van megalkotva, hogy 12-20 választási lehetőségig mi az elég jót választjuk. Az azt jelenti, hogy mondjuk az én gyerekkoromban ugye volt, mit tudom én, 10 autó, és abból valaki választott Dacia-t, valaki választott Skodát, valaki választott Zsigulit, tök mindegy, valamiért elköteleződött valamelyik márka mellett, nem volt túl sok választási lehetőség, és össze tudtam hasonlítani, hogy hát igen, a Dacia az román, de mégis egy francia autóból lehet, az a Zsiguli az egy Fiat volt. Tudtam, hogy a nem a legjobbat választom, de egy elég jót tudtam választani. 12-20 választási lehetőség fölött az agyam nem képes már komparálni, és ő ott a legjobbat keresi. Ott a maximalizáló döntéshozatal jön be. Az azt jelenti, hogy nekem a legjobb kell. Legjobb pedig nincs. Elég jóból végtelen számú van, legjobból meg csak egy. És az a probléma, hogy amikor én elkezdek így választani, hogy nekem a legjobb kell, és akkor maradjunk ennél az online társkeresőnél, igenis tudok választani. Kiválasztottam ebből a 1000-ből, amit megnézem, ez a legjobb. De ott lesz bennem a kételj, hogy valóban ő a legjobb. És állandóan monitorozom a rendszert, hogy hát ha van nála még jobb. És mindig lesz jobb.
Ráadásul egyfajta szerencsejátékot kezdünk el játszani, hiszen az egész elégész dolognak van egyfajta személytelensége és súlytalansága. Nem a saját reális képességeinket, adottságaimat vérem föl, hanem azt gondolom, hogy nekem jár az, ami éppen ott a legvonzóbbnak tűnik. A legnagyobb nyeremény, a legnagyobb, legnagyobb dolog, ami teljesen ellentmond annak, ami a hétköznapoknak a valósága lenne. Egy hétköznapi valóságban valószínűleg az emberek nagy része be tudja lőni magát, hogy ő hol van. Ez egy potenciálisan nekem partner lehet, nem lehet partner. Persze lehet alulértékelni, lehet egy kiváló adottságú ember is, én meg sem merem szólítani ezt a nőt, vagy nem ismerek erre a férfira rágondolni. De azért valahol közelebb van a valósághoz általában a hétköznapoknak a megfigyelései. Ezeken a platformokon meg tényleg az van, hogy hogy itt van ez a 5 szuper pasi a 300-ból, vagy a 3000-ből, majd ez megvárom, amíg ezek reagálnak a dologra. De hát az egész egy picit ilyen tét nélküli játékká válna, miközben valójában az idő megy, az élet megy, és valójában nem jönnek létre normális kapcsolatok, vagy nagyon sokszor nem jönnek létre normális kapcsolatok.
Előző adásra utalnék vissza, hogy mire választunk. Azt gondolom, hogy ezeken a platformokon, mivel itt egy külsőt választunk, a külsőhöz próbálunk mi valamilyen módon hozzátenni valamilyen tudást, és mi elképzelünk valakit. És ez egy rettenetes dolog, amikor jaj, na, szerelmes lettem belé. Igen, és hányszor találkoztatok? Egyszer sem. Hogy a francba tudsz szerelmes lenni egy olyan emberbe, akit nem is ismersz? Úgy tudok szerelmes lenni, és itt egy fontos dolog, ugye most nagyon népszerű lett ez a sémakémia kifejezés, hogy valami átjön ebből a személyiségből, ami engem emlékeztet egy olyan korai kötődési történetre, ami nem biztos, hogy pozitív, és ezért én elkezdek már egy olyan kapcsolatba belemenni, ami nekem nem feltétlenül jó. Tehát ugye megint csak egy amerikai mondást tudnék ideidézni, hogy ha én egy diszfunkcionális családban nőttem föl, és találkozok valakivel, aki megmozatja bennem, ugye ők úgy mondják, hogy pillangók a gyomorban, akkor fussak. Tehát, hogy akkor egy olyan személyiséggel találkoztam, akivel valószínűleg, akivel nagyon ismerős a viselkedése és a megküzdési stratégiái, de nem biztos, hogy jól fogom magam hosszú távon érezni vele. Amíg egy személyes kapcsolatnál én érezni fogom a másiknak az illatát, látni fogom a mozdulatait, ott igenis sokkal jobban fogok tudni választani. Egy fénykép nem adja vissza azt az információt, hogy például a másik hogy mozog. Mi erről annyira leszoktunk, és azt gondoljuk, hogy ez nem hordoz információt, dehogy nem. A testtartása, az, hogy miképpen emeli a karját, miképpen lép, ezek mind-mind elárulnak valamit abból a belső világból, ami ott van benne.
Világos, ezzel együtt nyilván ideális esetben, akár a platformokon, ahol mondjuk nem csak a fotót nézik meg az emberek, nyilván van egy stílus, van egy írás, egy rövid gondolkodási mód, ami akár visszatükröződhet valamilyen fajta állítása a saját értékrendjéről, vagy a saját szándékairól, ami vagy igaz, vagy nem. Nyilván azért ezzel kapcsolatosan a személyes beszélgetések, egy személyes találkozók többet adhatnak, hogy egyébként ez full kamu, vagy csak bekopizott valami szöveget, vagy pedig ez tényleg tudja élőben is hozni ezeket a gondolkodásmódokat, van-e mögötte valódi intelligencia, van-e mögötte valódi műveltség, van-e mögötte valódi világlátás egy-egy emberben, de ezért azért...
Ez ugyanúgy a maximalizáló döntéshozatal.
Persze.
Ugye mi 30 évvel ezelőtt volt a Sandra Bullocknak az a filmje a Hálózat csapdájában, és ugye ott hangzott el, hogy a cseten megkérdezték tőle, hogy milyen fickót akar magának, és akkor azt mondja, Albert Schweitzerbe oltott Amerika kapitány. Igen. És akkor ugye az volt a válasz, hogy olyan fickó is jó lesz, aki lehagyja maga után a WC-deszkát. hogy valójában mi a fontos nekem? A valójában fontosban nem biztos, hogy az a fajta magas intelligencia jelenjen meg, mint amit én gondolok. Lehet, hogy amikor személyesen találkozom vele, akkor az a humor, az a világlátás, az le fog engem venni a lábamra. De ahhoz az kell, hogy találkozza, és ahhoz, hogy én ezt jól tudjam csinálni, ki kell lépjek abból a rohadt kényelemből, amit az jelent nekem, hogy fekszem az ágyon, és húzogatom a képernyőt.
Világos. Hát erre nagyon nehéz konkrét, vagy lehet, ha már itt tanácsadásokról beszéltünk egy korábbi adásban, nagyon sokfajta tippet lehet adni embereknek, de a leginkább az az irány, hogy találni olyan személyes jellegű elfoglaltságokat és programokat, ahol valódi húsvéremberek vannak jelen, és ezek segíthetnek abban, hogy mondjuk valódi olyan döntések születhessenek, amik megfigyeléseken, amik fizikai megfigyeléseken alapulnak, amiben ez hozzátartozik, hozzájönnek a kémiai információk, hozzájönnek a valódi vizuális információk.
A hangja.
A hangja egy-egy embernek az, hogy egyébként, igen, ahogy mondtad, hogy hogyan mozog, hogy mit csinál, hogy milyen stílusa van, hogy hogyan beszél, hogyan formálja egymás után a szavakat, és ezeken múlnak jobban a dolgok. Amíg ezek online platformokon megmaradnak, addig valószínűleg elég pontosak azok a megfigyelések, hogy az online platformok jelentős részén tényleg egy nagyon szűk része a férfiaknak válik vonzóvá mondjuk a nőknek a számára elsődlegesen, és hát ott valóban ezen a, ahogy ezt mondani szokták, hogy játékká, egyfajta számítógépes játékká válik ez a partner választás, ahol nem érzik az emberek az igazán a tétet, és éppen ezért megpróbálnak valami sokszor ilyen lehetetlen szempontokat támasztani.
Ha megnézzük azt, hogy ha már az online társkeresőjét tartotta, egy Robin Williams, a humorista, egy Dan Aykroyd, egy Bud Spencer, hogyha ezek fönt lennének, anélkül ezeken az online társkeresőkön, hogy ők ők róluk tudnánk, hogy ők kicsodák.
Csak az külsőségek
alapján. Csak a külsőségek alapján ezeket dobnák ki.
Valahol lehetséges.
És pont azért dobnák ki, mert jó, nyilván lenne egy pár ember, akinek ez tetszik, de alapvetően nem lennének benne abban az 5%-ban.
Nem lennének nagyon sikeresek ezekben a történetekben.
És pont azért, mert a személyiség lesz az, ami engem meg fog fogni. Fontos, hogy hogy néz ki egy férfi. És ezt mondom, hogy baromi fontos, hogy hogy néz ki egy férfi egy tólik határon belül.
Mint ahogy az is fontos fordított esetben, hogy hogy néz ki egy nő. Ezek mind-mind valós igények lehetnek. Ezzel együtt teljesen irreális elvárásokat tudnak létrehozni ezek az online platformok. És teljesen irreális randizási dolgokat tudnak behozni.
Én azt gondolom, hogy ezek nem irreálisak. Azok számára, akik ezeket használják, ezek reálisak, és csak légből kapottak. Tudomásul kellene vennünk, főleg most, amikor minden elérhető online, hogy az érték az az, ami idő és energia befektetéssel jár. Értéket nem tudok anélkül teremteni, és egy kapcsolat érték. Anélkül, hogy időt fektetnék bele, és energiát fektetnék bele. Anélkül nem lesz jó valami. Megtanították nekünk persze azt, hogy az, főleg ezek az online alkalmazások, hogy mindenhez hozzáférek én, azonnal hozzáférek, gyorsan, és jól fogok járni. A kapcsolat speciál pont nem ilyen. Anélkül, hogy én ebbe időt fektetnék, vagy energiát, nem fog jól működni.
Világos, ezzel együtt nyilvánval létezhetnek szerencsés találkozások, amik jól elkezdődnek, egy nagyobb nyitottsággal való beszélgetések, amik hamar átmennek egy személyes térbe, és mi nyilván statisztikailag ezek működhetnek akár, mint ahogy vannak jó sikertörténetek, de az emberek jelentős része számára, akik ezt kudarcként élik meg, az nem véletlen, hogy itt nagyobb, azt gondolom, hogy nagyobb kudarccal járnak, mint mondjuk azok, akik mondjuk akár társas táncra, vagy személyes kirándulásokra, vagy koedukált sport eseményekre, vagy egyebekre járnak.
Vagy amikor elmennek tankolni, akkor megszólítják azt a hölgyet, aki előttük fizet.
Igen.
Vagy amikor mondjuk elmennek színházba, van ilyen is, a színház, és ott látják, hogy ott ül két barátnő, és a büfében odalépek hozzájuk. Tehát ez is egy lehetőség lenne erre.
Igen, viszont azok az emberek, akik nem szoktak meg, nincs meg a kommunikáció skilljük, nem fejlesztik magukat, nem próbálják saját magukat.
Azok túlépni
határon. Igen, igen.
Jó,
igen,
hát
igen.
A csodavárás az ugye, a klasszikusokat idézzük, az olyan, mint a messiás várása, hogy egy élet hosszig tartó, de kevéssé kifizetődő tevékenység. Igen. Nem lesz.
Igen.
Ahhoz, hogy én jól tudjak funkcionálni férfiként, nem azt kell várjam, hogy legyen egy olyan platform, amin majd férfiként én sokkal jobb pozíciókat fogok elérni, hanem változtatnom kell. És pont erről beszéltünk egy előző adásban, a tanácsadás kapcsán, mást kell csináljak. Más kell csináljak, mint eddig. Már kell változtatnom a gondolkozásomat, át kell állítanom a cselekedeteimet, mást kell csináljak, és ez az egész egy életmódváltáshoz fog vezetni. Ha én ugyanazt csinálom, ugyanaz lesz az eredménye. Igen.
És egyébként nyilván nem férfiak, aki hegyezve az elmúlt néhány mondatot ugyanúgy elmondhattuk volna, nem függetlenül minden irányba, hogy ezek a dolgok, ha valaki nagyon sikertelen egy-egy területen, akkor ezek a dolgok talán segíthetnek rajtuk, hogy jobban megtalálják a partnereket, jobban érezzék magukat az életbe.
Igen, de most mi a férfiakról beszélgettünk. A férfiaknak arról a tapasztalatáról, hogy a fénykép alakú, külsőség alapú választás az mit fog eredményezni. Igen. Megint csak ilyen valami vicc volt, hogy rosszul ítélünk meg egy halat, hogyha megnézzük, hogy tud fára mászni. Tehát nincs ilyen. Tehát hogyha én a külsőségeim alapján én nem vagyok népszerű egy ilyen platformon, akkor szíthatom a platformot, vagy pedig válthatok platformot.
Igen.
És a váltás az mindig kellemetlenséggel fog járni. Igen, az azzal fog járni, hogy én nem tudom ezeken a platformokon, hogy kiknek nem tetszem. Én arról nem kapok információt, én csak arról kapok információt, kinek tetszek. És innentől kezdve ez egy rohadt addiktív dolog, mert azt fogom gondolni, hogy van egy csomó, akinek tetszem, és nem tudom, hogy ki húzott engem balra. Amikor kimegyek a való világba, akkor igenis lesz az ismerkedésnél olyan, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy egy nagyon kellemes benyomást keltett, én szeretnék önnel megismerkedni. És erre azt fogja mondani, hogy menjen a fenébe. És rendben van. De ezt a visszautasítást is tudnom kell kezelni.
Igen, és ezébként ezeket a visszautasításokat meg kell tanulni kezelni, ami egyébként egy nagyon fájdalmas dolog, hiszen a visszautasítás az általában az emberek többsége számára alapvetően egy nagyon rossz érzéseket tud kelteni. Ezt, hogy ezt helyén tudjuk kezelni, ehhez azért viszont azért egy komoly önismeretre van szükség.
Erről beszélgetünk itt, megpróbáljuk az embereknek azt elmondani, hogy ahhoz, hogy jól tudjanak működni, és jó párkapcsolatokat tudjanak működtetni, ahhoz olyan önismeretre van szükségem, hogy értsem, hogy amikor engem visszautasítottak, akkor nem engem utasítottak vissza, hanem ebben a relációban ezt a fajta közeledést utasítottak.
Így van, és egyébként az, hogy ezt a fájdalmas érzést, ezt hogyan tudom feldolgozni, kezelni, és utána pedig nem azt mondani, hogy akkor a büdös életben nem fogok soha többet senkit megszólítani.
Annatól kezdve valószínűleg nem lesz senki.
Igen, viszont hogyha ezen tudnak változtatni, akkor nagy valószínűséggel sikeresebbek lesznek a párválasztási stratégiáik. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultúra Podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!